Kegyelem nektek is békesség, Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik minket választottak most nagy csütörtök este, hogy velünk elmélkedjenek Jézus Krisztusnak a szenvedéséről. Mai igeszolgálattal gyülekezetünk egyik ifjúsági tagja készült, aki a Sárospataki Teológián tanult, Antal Viktort fogjuk hallgatni. Fogadjuk tőle az Úr üzenetét szeretettel és alázattal. Holnap este 6 órakor is találkozhatunk nagypénteken, itt az istentisztelet keretében. Nem lesz most úrvacsora nagypénteken, de a vasárnapi alkalmunkon úgy készüljünk, erről majd küldünk híradást is, hogy úrvacsorai közösségbe várjuk azokat, akik hozzánk csatlakoznak. Kezdjük a mai alkalmunkat a 465. dicséretünk első 2 versének éneklésével. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.
Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet, személyemet ne vessem.
Hallgassuk meg Isten igéjét, hogyan szól hozzánk Ézsaiás proféta könyvének 11. részéből, az első 10 versből. Vessző szál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig a hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever. A borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a marha. A kisded a viperajuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé nyújtja kezét. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki, mert tele lesz a föld az Úr ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. Azon a napon Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert zászlóként magaslik ki a népek közül, és székhelye dicsőséges lesz. Válaszoljunk Isten igéjére imádsággal. Köszönjük, édesatyánk, a 2 vagy 3 ezer éves igéket, amik itt vannak a Bibliában. Köszönjük a proféciákat, amik előrevetítették, hogy milyen lesz Jézus Krisztus, a Messiás. És köszönjük az evangéliumokat, hogy hűségesen leírják, hogy milyen volt ő. Arra kérünk, édesatyánk, most, hogy hadd szemléljünk Jézus Krisztust. Szent lelkeddel áld meg, aki hirdeti az igét, Viktort közöttünk, és áld meg minket, ige hallgatókat is, a gyülekezetet. Hadd szemléljünk, hadd csodáljunk, hadd készüljünk keresztednek a befogadására. Áldj meg minket szent lelkeddel, Jézusért. Amen. A 338. dicséretünket énekeljük, mindegyik versével, mely így kezdődik, lelki próbáimban Jézus, légy velem.
Lelki próbáimban Jézus, légy velem. El ne tántorodjék tőled életem. Félelem, ha bánt vagy, nyereség kísért. Tőled elszakadnom, ne hagyd semmit. Ha e világ bája engem hívogat, nagy családul kínál hitványságokat. Szemem elé állítsd szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Tisztogass bár bajjal olykor engemet, kegyelmeddel szenteld szenvedésemet. Bár e test erőtlen, te oltárodon, keserű pohárral hittel áldozom. Ha halálra válik testem egykoron, ragyogjon fel lelked e hitvány poron. A ma végső harcon rád bízom magam, örök hajlékodba fogadj be, Uram.
Az a szent ige, melynek alapján Istennek szent lelkének segítségével az ő örömhírét és akaratát kívánom hirdetni köztetek, írva található János evangéliuma 13. rész 1-től 5. versében. A megnevezett helyen így szól hozzánk Istenünk igéje. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája. Tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni a magára kötött kendővel. Kedves testvérek! Sokszor látjuk a tévében, az interneten, hogy milyen gazdag emberek is vannak. Sokszor látjuk, milyen kocsikban ülnek, ami milyen gyorsan tud menni. Azt, hogy milyen házakban élnek, hogy mennyiféle drága dolog van még a világon, amire vágyhatunk. Vagy csak gondoljunk arra, hogy amikor látunk egy sportolót, sokszor arra gondolunk, milyen jó is lenne ilyen fitnek lenni. féltékenyek vagyunk arra, ami valaminek az eredménye. De elképzelni sem tudjuk, hogy mennyi küzdelemnek az eredménye. Biztos van pár ember, akiről ha tudnánk, hogy mi az, ami által szerezte azokat a dolgokat, amikre féltékenyek vagyunk, hozzá se szólnánk. Lenéznénk, mert ilyen meg olyan dolgokat tett. Felháborodnánk, hogy miért az ilyen embereknek jár a jólét. Onnantól már nem kell nekünk az az ember, hiszen a sok mindenével együtt jönne vele a rossz is. Akár minket is kihasználhatna, megbánthatna vagy eladhatna, ahogy Júdás is tette Jézussal. Biztos vagyok, hogy abban az időben volt, akinek az a 30 ezüst annyit ért, mint ma valakinek egy 2013-as Ford Mustang, vagy egy BMW, egy Mercedes, egy nagyon jó tévé, vagy valakinek, mint egy falatkenyér. De azt, aki elárul, az nem kell. Jézusnak viszont ő is kellett. Az a valaki, aki azért a 30 ezüstért árulta el, ő is kellett neki. Jézus tudta, hogy Júdás el fogja árulni, de mégis kellett neki. Mégis megmosta a lábát, ami ott akkor nagyon sokat jelentett. Keleten, ahol az ember a poros országúton csupasz lábbal, vagy esetleg saruban, szandában járt, naponként többször is meg kellett mosni a lábát. A lábmosás éppen úgy hozzátartozott a szíves vendéglátáshoz, mint nálunk ma az, hogy az érkező vendégeknek lesegítjük a kabátját. Minden ház bejáratánál ott voltak a kővedrek erre a célra. A rabszolgák kötelessége volt, hogy megmossák az érkezők lábát. Csak a nagyon előkelő vendég érkezett a házhoz, akkor végezte a házigazda ezt a legelemébb udvariassági kötelezettséget. Jézus és a tanítványai egy vendégfogadóház díszes vacsoráló termében ültek, ahol tehát nem lehetett megkívánni a vendéglőtől, hogy ezt a szolgai munkát elvégezze a vendégeiért. A tanítványok közül egyiknek sem jutott eszébe, hogy felajánlja a többieknek ezt a szolgálatot. Egyik sem akart utolsó lenni, kevesebbnek látszani a többinél. Talán amikor a kővedrek mellett mentek el, mindenkinek eszébe jutott, hogy betöltése várna ez a szolgálat. Azután valószínűleg ilyen forma gondolat villant át mindenkinek az agyán. Mi közöm hozzá? Ez nem az én kötelességem. Végezze az, akinek a feladata. Jézus nem szól nekik. A szolgálat vagy szeretetből fakad, önként, belső kényszerűségből, vagy nem ér semmit. Nem ér semmit, ha parancsszóra végzi valaki, és nem azzal a boldog tudattal, hogy Isten országa mértékével mérve, annál nagyobb valaki, mennél mélyebbre tudott hajolni a szolgálatban. A szeretet ott a legnagyobb, ahol a legmélyebbre hajol. Amikor már mindjárt ott ülnek az asztalnál, egyszerre valami megszégyenítően nagy dolog történik. Jézus fölkel a vacsorától, leveti a felső ruháját, talán egy rabszolgának éppen ott heverők kötőjével körülköti magát, vizet tölt a medencébe, és elkezdi mosni a tanítványok lábát. Képzeljünk csak jól magunk elé ezt a jelenetet. János evangélista talán még akkor is pirult, amikor ezt az eseményt leírta. Amikor visszaemlékezett arra, hogy az a Jézus, aki tudta, hogy az Atya mindent a hatalmába adott néki, és hogy ő Istentől jönt, és az Istenhez megy, egyszerre oda térdel a gőgös, büszke, beképzelt emberek izzadságszagú poros lába elé, és elkezdi mosni. Jézus a Szent Háromság második személye, aki által az Isten a virágot teremtette, aki maga is Isten, letérdel az ember elé, hogy a legszolgaibb munkát elvégezze neki. Mintha maga a mennyország hajolna le, itt és most a tanítványokhoz, a földre, a porba. Nem kellett itt magyarázni semmit. A legszebb szavak sem tudták volna ilyen világosan föltárni, mit jelent az igazi szeretet. Ezt a megszégyenítő isteni tanítást Jézus isteni szeretetéről egy életen át nem lehet többé elfelejteni. Vajon mi indította erre Jézust? Arra, hogy megmossa Júdásnak, az ő gyilkosának a lábát. Hogy állt hozzá Júdáshoz? Barátja volt ő neki? vagy esetleg testvérként tekintett rá? Fájt vajon neki ez a tudat? Ha fájt neki, akkor mégis hogy történt ez? Hogy volt képes megtenni azt, hogy megmossa annak a lábát, aki mégis valamilyen közvetett módon földi értelemben felelős az ő testi szenvedéséért és haláláért? Bizonyos szemszögből nézve egyik gyilkosának mosta meg a lábát. Hogyan? Sok a kérdés, és most nem fogunk mindegyikre választ kapni. De először egy másik kérdéssel kell kezdenünk, hogy megpróbálhassuk megérteni mindazt, amit Jézus tett. Ez a kérdés úgy hangzik, mi mit tennénk. Vagy kicsit pontosítva, mi mit teszünk. Mi általában hogyan reagálunk az árulásra? Megvan a szituáció, az egyik legjobb barátunk, ismerősünk, családtagunk, munkatársunk elárult, hátba szúrt. Sok-sokféleképpen reagál erre az ember. Vannak, akik csak egyszerűen megsértődnek, és többet már nem lesz olyan neked ez a valaki, ahogyan eddig volt. A barátból ismerős lesz. A családban eltávolodunk egymástól, a munkahelyen nehezebben működünk együtt. Vannak, akik ezeket így ki is mondják. Vannak, akik visszadöfnek. Ha te így, hát én is így. Mondhatjuk, fogad fogért, szemed szemért, fogad fogért, barátod barátért. Ha te elvesztesz engem, én is elvesztelek téged. Csak hogy nehezebb legyen a békesség megtartása, mert te is ezt tetted velem. Valahogy mindig a békesség ellenkezőjére hajlunk. Sokszor halljuk, olvasjuk a hírekben, hogy megölte barátját megromlott kapcsolatuk miatt. Ugye ez még mindig csak egy barátság. Ugye csak cimborák vagyunk. Hiszen egy baráti kapcsolat hogy lehetne ennél több? Mégis vannak, akik ölni képesek egy kapcsolatnak a megromlása után. Egészen addig csak megromolva volt ez a kapocs. De miután megölöd őt, ott már vége. Onnantól nem az egyik életedhez kapcsolódó ember lesz, hanem az áldozatod. Tudom, hogy ez szélsőséges végkifejlet. Legtöbben nem jutunk el idáig, de sok-sok lépcső vezet ide. Sok lépcső egy rossz szó, egy megsértődés, egy kifigurázás, egy rossz gondolat, félelem a másiktól, félelem akár csak egy dologtól, és már is megvan a kezdő löketünk. A félelem adja ennek a mozgásnak az energiáját, és a mozgásunk ennek a lökésnek az eredménye. Lassacskán haladunk, habár nem teszi meg mindegyikünk ezt az utat az utolsó lépcsőig, de sokszor elindulunk rajta. Sokszor mozgunk a kezdő lökésre, valamilyen értelemben júdásai leszünk egymásnak. És vigyázni kell, mert egy ponton ez a lépcső már mozgó lépcső lesz, amiből nehéz kiszállni, nehezebb visszafelé haladni, de nem lehetetlen. Ezek alapján látjuk, hogy Jézus minden emberi szokás, emberi reakció ellen megy. Jézus azt teszi, amit egy embertől nem várnánk. Azt, amit mi lehetetlennek gondolunk, hogy mi megtehessük. Hogyan volt erre képes? Mondhatjuk rá, hogy hát ő Isten, mindenre képes. De Jézus teljes isteni volt amellett, ugyanúgy teljesen emberi is volt, mint mi. Ugyanúgy meg volt kísértve, mint mi. Ugyanazt érezte, amit mi éreznénk. Már tudta, hogy elérkezett az órája. Tudta, hogy mi fog történni, hogy mik a lehetőségei. Mégis nyugodtság árad még abból is, ahogy olvasunk róla. Elképzelni sem tudjuk, mennyire nehéz volt ez. Már csak a gondolattal is remegnék, hogy az egyik legjobb barátom elárul engem és a gyilkosaim közé tartozik. Dühönkhetett volna. Ordíthatott volna. Még annál is rosszabbat tehetett volna. Mi talán azt tettük volna. Jézus viszont nyugodtsággal válaszolt. Nem haragodott Júdásra. Csak megmosta a lábát. Nem csak azt az embert szerette, aki őt is, és amikor jobb felől érte az ütés, csak tartotta a másik arcát. Jézus és Júdás barátsága kapcsolata igazán példaértékű számunkra. Nem a kifejlett, hanem az, ahogyan Jézus kezelte Júdás tettét. A félelemre, az abból jövő árulásra és kapzsiságra szintiszta szeretettel válaszolt. Azt olvassuk, hogy szerette őket mindvégig. Itt a görög az agapé szót használja, ami nem csak egyszerű szeretetet jelent, hanem isteni szeretetet. Ez magába foglalja azt, hogy mérhetetlenül szerette, hogy megtöretlenül szerette őket, és azt is, hogy feltétel nélkül szerette az övéit. Ebbe minden tanítvány, még Júdás is beletartozik. Nem volt feltétel a szeretetének az, hogy mindvégig mellette maradjon. Nem volt feltétel a szeretetének az, hogy jó fej legyen, vagy hogy mindig egy húron pendüljenek. Jézus megértő Júdással. Hát ebben van a mi árulásunk. Elvárjuk barátainktól, családtagjainktól, munkatársunktól, munkatársainktól, hogy egyetértsenek velünk. Elvárjuk tőlük, hogy ne tegyenek olyat, ami minket bánt. És ha az elvárás nem teljesül, amikor a mi kapcsolataink sérülnek, amikor a mi barátképünk sérül, teljes csalódottság kudarc ér minket. Felülkerekedik rajtunk a gyűlölet. Lenézzük a másikat, mert nem volt képes teljesíteni a terveinket, vagy a kötelező jó pontjai nem elegek, hogy elnézzük a rossz pontjait. A feltételek nem teljesülésével jönnek a szankciók, a következmények, hiszen valamivel egyensúlyozni kell a kapcsolatunk mérlegét. Innen kezdődik mindaz, amivel elindulunk a lépcsőn. Azon a bizonyos lépcsőn, aminek sosem kellene a végére érnünk. Vannak megszabott feltételeink, amiket mi magunk szabunk meg. Körberajzoljuk magunkat egy határvonallal, és azt mondjuk, hogy aki ezen kívül esik, meg sem közelíthet. Nincs mindig szabály rá, hogy mi alapján mondjuk ki a feltételeket. Ahogy érezzük, ahogy gondoljuk, amilyen kedvünk van. És ezek a feltételek egyre furcsábbak lesznek. Legalábbis én magamon ezt tapasztalom. Azáltal, hogy mi magunk szabhatjuk meg ezeket, szabadnak érezzük magunkat. Van valamink, amiben szabadon dönthetünk egészen gyerekkorunk óta. Habár igazán kicsiként ez még nem teljesen így volt, akkor még nem ismertük a világot, és mindenki felé feltétel nélkül közeledtünk, azóta felnőttünk. És egyre nagyobb szabadságunk van ebben is, mint minden másban. Ebben nem szólhat bele senki, mert miért is tennék? Hiszen magamnak választom a barátaimat. Azokat, akikkel kapcsolatban akarok állni, nem Istennek. Miért hagynám, hogy beleszóljon Isten? Miért hagynám, hogy ebbe is beleszóljon Isten? De Jézus más szemszögből nézi ezt. Máshogy beszél arról, hogy állj hozzá az emberekhez, és másképp is cselekszik, mint mi. Ő nem állít fel határokat, nincsenek feltételei. Ha lennének, mit nem beszélhetnénk róla most. Hiszen neki lehetnének a legszűkebb határai. De itt vagyunk, és azt teszi ezt lehetségessé, hogy Jézus egyszerűen csak szeret minket. Minket is erre szólít fel, amikor azt mondja, szeress fel a barátodat, mint magadat. A te fele barátodat. Mit is jelent ez a szó? Sokszor említjük, mert a Biblia is sokat említi, de nem csak az ismerőst, a félig barátot jelenti, vagy azokat, akikkel futólag találkozunk. Ebbe a szóba minden olyan ember beletartozik, akinek szüksége van ránk. Akármilyen módon lehet az egy segítség, a keresztrejtvényben, a kertben, vagy olyan ember, akinek szüksége van rád, mint Isten szolgájára. Vagy ide tartozik a tanár-diák kapcsolat, hiszen minden diáknak a tanárra van szüksége, még ha ők nem is így gondolják. Ez a kapcsolat fordítva is működik, mert a tanároknak a diákra van szüksége, hogy tanár lehessen. Sokszor találkoztam olyannal, hogy egy tanár megalázta a diákját, és kezdődött megint ez a bizonyos kör, az oda-visszaadogatás, egymás alázása. Ilyenek a szülő-gyerek kapcsolat. Minden kapcsolat még olyan is, amiről nem gondolnánk. Azt mondja Jézus, hogy szeresd őket mind. Nem csak akiket szeretni akarsz, hanem mindenfele barátodat. Itt megint az akapé szót használja a görög. Jézus tehát azt kéri tőlünk, hogy feltétel nélkül szeressünk minden olyan embert, akinek szüksége van ránk. Nem szigetelődhetünk el olyan emberektől, akinek szüksége van ránk. Nem zárhatjuk ki őket, és amikor ott a lehetőség, gondoljunk mindig arra, amit Jézus mondott és cselekedett. Ehhez néha velejárója a megaláztatás, a társadalmi értéklend felborulása. Külső szemmel lehet, hogy ez megalázó, de gondoljunk arra, hogy amikor lehajolunk egy kisgyerekhez, mikor érezzük magunkat megalázva? Amikor odahajolunk beszélni vele, vagy játszani vele, az ugyanolyan, mint amit Jézus tett. A tiszta feltétel nélkül szeretetnek a megnyilvánulása. Se több, se kevesebb. Akkor ez a lépcső létre lesz. Ez a létre csak is Istenre fog mutatni. Ő felé haladunk majd teljes szívünkből. Ő lesz a mi egyetlen feltételünk, akinek meg akarunk felelni, és furcsa módon ez a feltétel nélküliséget vonz maga után. Akkor mondhatjuk majd egymásnak igazán szívből, hogy áldást és békességet. Akkor ez a júdási félelem, ez az árulás, ami emberi természetünkből jön, átváltozik igazán tiszta Jézusi szeretetté. Akkor még a minket bántoknak is meg tudunk bocsájtani, úgy, ahogyan Jézus is tette. Kicsit visszautalva istentiszteletünk elejére, olvasunk olyanról is a hírekben, hogy valaki megbocsájtott annak, aki megölte családtagját, vagy aki őt akarta megölni. Biztos nem könnyű megbocsájtani, nem könnyű felejteni, vagy inkább mondhatnám úgy, hogy könnyű észben tartani mások bűnét. Viszont Jézus azt kéri, hogy feltétel nélkül szeresd azokat, akinek szüksége van rád. Ne a feltételen legyen a hangsúly, hanem azon a valakin, akinek rád van szüksége. Sosem lesz ez könnyű, és Jézus nem is mondja, hogy könnyű lesz. Jézus azt mondja, hogy keskeny ez az út. Azt mondja, hogy szoros ez a kapu. De mindezek ellenére az életbe visz. Semmi sem számít, csak az, hogy az atyához visz. Hiába nehéz, nem panaszkodhatunk, mert az a lényeg, hogy kiértesszük. Azon a létrán gyerekként haladunk. Azért, mert mindez olyan, mint amikor a kisgyerek az apukájához megy. Nem választhatja a könnyebb utat, mert akkor sosem fog járni. Kétségtelen, hogy azon a létrán nehezebb haladni, mint a lépcsőn. Sok minden áll az utunkba, sokszor nem magától értetődő, mit is kell tennünk. Viszont az Atya, a Szent Lelke által mindig hívni fog. Bár nehéz, már meg kell küzdeni érte, de tudjuk, mi a cél. A Szent Lélekkel együtt meg kell harcolnunk ezt, mivel jobban hajlunk a káoszra, mint a békességre. Számunkra viszont a békesség a cél. Ezt a célt Krisztus adta nekünk. Általa láthatjuk, hova is akarunk eljutni, még a homályosan is látjuk. Fontos, hogy tudjuk, hogy mi semmit sem tehetünk annak érdekében, hogy ez kimunkálódjon bennünk. Egyedül a Szentlélek az, ami mozgat bennünket a jó felé. Viszont ez nem ment fel minket az alól, hogy erre a mozgásra mi meg is mozduljunk. Itt nem mi mozgatjuk magunkat, hanem a Szentlélek az, aki folyton unszol minket. Az, hogy Jézus megalázta magát, az, hogy meghalt értünk, hogy szenvedett értünk, hogy nem lett fontosabb neki a társadalmi rangsor, mint a mi üdvösségünk, mint arra mutat, azt kéri tőlünk, hogy törekedjünk erre a Jézusi békességre, hogy mozduljunk a mozgatásra, és maradjunk mozgásban a Szentlélekkel. Hát harcoljuk meg együtt a hitnek a harcát a Szentlélek segítségével. Amen. Imádkozzunk.
Édesatyánk, mi is szégyennel halljuk ezeket az igéket. Bennünk is ott a szégyen, hogy vágyunk elismerésre, vágyunk egy kis dicsőségre, vágyunk arra, hogy értékünknek megfelelően kezeljenek minket, és nagyon nehéz elviselni a sértést, a megaláztatást, hogy engem bántottak meg, hogy lehet ez. Annyira szeretnénk, Urunk, most Jézust szemlélve az ő arcára elváltozni. Annyira érezzük, hogy hiányzik belőlünk ez a lelkület. Olyan gyorsan megsértődünk, olyan gyorsan felkapjuk a vizet, olyan gyorsan méltatlankodunk, hogy mi nem ezt érdemeljük. Taníts minket, Urunk, erre az alázatra, erre a szolgáló szeretetre, ami Jézusban volt, Urunk. Bocsáss meg nekünk a felfortyanásainkat, az önérzeteskedéseinket. Igazán szeretnénk kifejezni a vágyunkat, hogy akarunk megjavulni, jóvá lenni. Akarunk a rosszért is jóval fizetni. Szeretnénk tanulni tőled, Jézus. Vágyjuk, Atyánk, a szeretetedet, és köszönjük, hogy Jézusban lehajoltál a mennyből, a földig, és itt a földön a piszkos lábunk megmosásáig. sőt a kereszten a bűnös életünk megváltásáig. Áldunk téged, édesatyánk, hogy az igében szemlélhetjük Jézus feltétel nélküli nyilkosait is szolgáló szeretetét. Segíts, hogy tudjunk szemlélődni ezen a húsvéton, hogy befogadjuk ezt a szeretetet, és átformálódjunk az ő képére. Taníts szeretni, taníts minket szolgálni, Krisztusból töltődni. Taníts szeretni azokat, akiket talán a legkézenfekvőbb, és mégis a legnehezebb, a családtagjainkat, akik a legközelebb vannak hozzánk, akiket most napról napra el kell viselnünk, mert össze vagyunk zárva. Milyen érdekes, Urunk, hogy most, ahogy el vagyunk választva egymástól, távolságok, nem járhatunk össze még, mint hogyha az ellenségeink is hiányoznának. Hadd tudjunk ebben a távolságban mégis közel kerülni hozzájuk, és ahogyan Jézus, úgy szolgálni őket is. Indíts, Urunk, a fele barátaink és az ellenségeink szeretetére, a haragosaink felé is, de indíts minket közbenjárásra, hogy közben járjunk a betegekért, a magányosokért, a haldoklókért, a szenvedőkért. Indíts minket közbenjárásra, Urunk, hogy tudjunk imádkozni azokért, akiknek kemény időszakon kell most helytállni, az egészségügyi dolgozóknak, az orvosoknak, ápolóknak, akik áldozatos szeretettel helytállnak most. Urunk, imádkozunk azokért is, akik a munkaadók, akik most nehéz helyzetben vannak, a döntéshozók, a főnökök, akik úgy néz ki, mintha nekik lennénk kiszolgáltatva, de ők is ugyanúgy ki vannak szolgáltatva a mostani helyzetnek. Imádkozunk azért, hogy jó döntést hozzanak, és legfőképpen a lelki irányultságuk döntéseit hozzák meg, hogy meglássák, hogy mi az, ami fontos, ami értékes, ami szeretni való, ami örökértékű. Kérünk, Urunk, hogy ebben a kritikus időszakban nyissa fel a szemünket arra, hogy mi az igazi érték. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akik elveszítették a munkájukat. Kérünk, hogy adj közénk olyan összefogást, ahol senki se esik ki, hanem ebben a hálóban fennmarad. A baráti kapcsolatokat, a támogató kapcsolatokat újítsd meg bennünk, Urunk, és a lelkiismeretünket is támaszd fel, hogy tudjunk egymáson segíteni. Észrevegyük azokat, akik szenvednek. Urunk, így kérünk, hogy hadd szemléljük Jézus Krisztusnak a szenvedését, ahogyan eljut a keresztig, segíts nekünk, hogy elmélyedhessünk ebben, a saját életünkre nézve, egyházunk és a népünk életére nézve. Segíts nekünk megtanulni újra imádkozni, elcsendesedni, elmélyedni, téged szemlélni, veled találkozni. Ezt a csendet kérjük, ezt a kegyelmet várjuk tőled. Kérjük, szenteld meg a csendességeinket, a találkozásainkat, a beszélgetéseinket. Szent lelkeddel tölts meg minket. Adjál új látásmódot, új látást, új életet. Hogy mi is, amikor majd a húsvétkor a feltámadás ünnepeljük, a mi életünk is feltámadhasson az Úr Jézussal együtt. Téged dicsérünk, szeretünk, áldunk, imádunk, te vagy egyedül méltó. Az Úr Jézusért köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség mind örökké. Amen. Ige alkalmunk végén a 434. dicséretünk mindegyik versét énekeljük, ezzel induljunk a dolgainkra a világban. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.
Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Adj erős szívet, hogy legyünk híved, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. Rögös bárutunk, hozzád így jutunk. Sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat éget, vagy türelmet, békességet, reménnyel teli, rád tekinteni. Kísérd lépteink, éltünk végéig, és ha roskadozva járunk, benned támaszthat találunk. Míg elfogy az út, s mennyben nyitsz kaput.
Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki egymást szereti, a törvényt betöltötte. Amen. Isten legyen velünk, áldjon meg minket a húsvéti készülődésben. Amen. Viszontlátásra.